kisközösségnek tényleg ilyen hatalmas megtartó ereje van. Egyszer az egyik gyereknek az anyukája úgy fogalmazott, hogy ő, amikor így ránéz arra, hogy ahogyan mi vagyunk a gyerekekkel, vagy akkor ő nem is felnőtteket, meg gyerekeket lát, vagy pedagógusokat, meg gyerekeket, hanem hogy mintha egy nagy család lenne.
Tasnádi Zsófit hallottad, aki a Pécsi Élménytár alapítója és vezetője. Sziasztok, én pedig Gőt Ervin vagyok, és ez itt a Mecseki Műzli Podcast második adása, amiben Zsófival arról beszélgetünk, hogy milyen segítségre volna szüksége a több mint egy évtizede működő tanodájuknak. Ugyanis a rutinos pályázónak és támogatás gyűjtőnek számító szervezet most bajban van. Egyelőre nem tudják, hogy ősztől hogyan tudják majd folytatni az alaptevékenységüket, ami hátrányos helyzetű diákok segítése. Ennél persze sokkal többet csinálnak, közösséget építenek, szóval erről is kérdeztem Zsófit. Kicsit borúsabb hangvétele van a mostani közösségi gyűjtéseteknek, mármint annak a felvezetőnek, amit írtatok hozzá, vagy írtál hozzá, mint általában. Most így baj van? A bajban van az élménytár?
Igen, most tényleg az van, hogy ilyen még nem nagyon átelő ilyen helyzet, mert ugye azt a finanszírozási modellt szoktuk követni, hogy a mindenféle fajta ilyen járulékos kiadásokra, mint a főleg a gyerekeknek a szabadidős programjai, meg a tehetséggondozó programok, hogy ezekre szoktunk általában közösségi finanszírozást indítani, és azokat a fenntartási költségeket, amiknek a nagy részét mondjuk a munkatársak bére teszi ki, meg a gyerekek uzsonnáztatása, meg az utaztatás, meg a rezsi. Ezeket pedig általában beszoktuk tudni építeni pályázatokba. Mi egy ideje már nem pályázunk ilyen magyar pályázatokat, hanem főleg külföldieket, és hogy évente egyszer beszokott jönni egy olyan nagyobb pályázat, ami lefedi ezeknek az éves költségét, viszont most nem nyert egyik ilyen pályázatunk sem. Azt látjuk amúgy, hogy elég nagy a verseny, tehát hogy tényleg szoros.
Rengeteg kérdésem van ezekkel, amit mondtál ezekkel kapcsolatban. Egyrészt, miért nem pályáztok magyar forrásokra?
Van ennek egy ilyen érzelmi része, meg egy racionálisabb része. A racionálisabb része az, hogy nagyon sok energiát fektetünk, mielőtt ezt eldöntöttük, abba, hogy szakmai pályázatokat írjunk, és aztán azt vettük észre, hogy soha nem a szakmai szempontok döntenek a bírálatnál, tehát hogy egy ilyen feneketlen kútba dobált energiának éltük meg, tehát egy fölösleges energiakidobásnak, meg időkidobásnak. A másik meg az, hogy az érzelmi része, hogy akkor már, ha már láttuk, hogy amúgy ennek így nincs semmi foganatja, tehát hogy nem az számít, hogy mi tényleg milyen szakmai programot rakunk le az asztalra, akkor meg ha van is olyan pályázat, mint például a tanoda, ugye a tanodákat intézményesítették, és nekik létrehoztak egy finanszírozási pályázat formát, és ott valószínűleg jó esélyekkel indulnánk, de hogy akkor ha már ez a tendencia Magyarországon, vagy tehát, hogy ez így egyre gyakoribbá kezd válni, hogy nem a szakmai szempontok alapján ítélik oda a pályázatok többségét, hogy akkor viszont mondjuk azt, hogy jó, mi ezt a fajta finanszírozási formát, ami a magyar államháztartáson átfolyik, egyszerűen nem választjuk.
Oké, és akkor milyen forrásokra tudtok pályázni? Akkor...
Főleg ilyen külföldi donoroknak a pályázataira, tehát most legutóbb a holland nagykövetségnek a pályázatát adtuk be, az Open Society Institutionsnek vagy Foundationsnek szoktak lenni kiírásai, a svájci Social Merinek a szokott lenni egy innovációs díja, tehát hogy ilyen magándonorok, alapítványok, illetve nagykövetségeknek a pályázatait szoktuk így kipécézni és megpróbálni megnyerni.
Milyen nagyságrendekről van szó? Tehát, hogy mennyi nagyjából az éves költségvetésetek, amit vagy akkor egyrészt úgy, hogy úgy kérdezem, hogy nagyjából mennyi pénzből működik a tanoda, uh-huh. És akkor mennyi az, amennyit így kell behoznatok?
Uh-huh. Hát az éves költségvetés az egy ilyen 5-16 millió forint körül mozog, ebben minden benne van, de mondjuk a munkatársaknak a bére meg az egyéb ilyen járulékos költségek, ez egy éves ilyen 8-9 millió forintból van meg, és most nyilván tehát hogy ez az, ami hiányzik tulajdonképpen, és most ennek egy részét akarjuk összegyűjteni, hogy tavaszig le legyen fedve. Aztán persze, ja, egyébként nem említettem az Erasmus Plus pályázatokat, amiket szintén próbálkoztunk az utóbbi időben, de hogy van több ilyen Európai Uniós vagy Európai Tanácsos pályázat is, amire tervezünk majd benyújtani szakmai programot más partner szervezetekkel együtt. Csak hát ez még a jövő zenéje, hogy bejönne, de hogy azok ilyen nagyobb projektek tudnak lenni, viszont a mindennapos működést, ezt a pénzt, amit említettem, ezt meg valahogy addig is elő kell teremteni, hogy ne azon izguljunk, hogy úristen, ki tudjuk-e fizetni majd októberben is.
Ezt akartam kérdezni, hogy meddig láttok előre?
Szeptemberig most biztosan van a munkatársaknak bérrezsi, a különböző nyári programoknak a költségei, és akkor igazából szeptembertől februárig tervezzük ezt, amit most össze szeretnénk gyűjteni, 5 millió forintot, hogy azzal tudjunk gazdálkodni abban az időszakban, ebben a fél éves időszakban. Nyilván egy csomó helyen így összéphúzzuk a nadrágszíjat, de hogy abból már nyugodtan meg lennénk ez alatt az idő alatt.
Bocsi, hogy ezekkel a piszkos anyagiakkal kezdtem, de
nem,
igazából... de hát adománygyűjtésről van szó, tehát hogyha valaki ezen gondolkodik, hogy nektek szeretné adni a lóvétokat, akkor egyrészt tudja, hogy mire van szükségetek, mennyire van szükségetek, másrészt meg akkor meg egy kicsit arról, hogy mire is gyűjtötök, vagy hogy néz ki a tevékenységetek, aminek a folytatására gyűjtötök ezek szerint, mert hát... arra gyűjtötök.
Arra, igen. Egyébként én nem bánom az ilyen piszkos anyagi jellegű kérdéseket, mert hogy amúgy megszeretem az átláthatóságot, szóval szívesen beszélek erről, meg szívesen elmondom, hogy ezt hogy raktuk össze. De hogy tehát akkor most a tevékenységről, hogy
jó, csak azért van egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, nem bűntudatom, meg én is szeretek így ezekkel a dolgokkal tisztán látni, hanem mert hogy ott van egy csomó intézmény, aminek az átláthatósága, meg a finanszírozása, hogy is mondjam, nem annyira átlátható, és akkor pont egy civil szervezet, az, aki könyörgöm, 15 millió forint éves költségvetésről beszélünk, nem egy túl nagy összeg, ennek a nem is tudom, a pénztárcájába vájkálok, vagy nem tudom. Tehát, hogy érted, érzem egy kicsit a visszásságot, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval tényleg beszélünk egy kicsit a programról, hogy mire fordítjátok akkor ti ezt a pénzt.
Megpróbálom ezt ilyen szemléletesen, meg ilyen szenvedélyesen kicsit elmondani, mert hogy az van, hogy van egy alaptevékenységünk, ugye, ami egy bizonyos körhöz ér el, tehát mi 38 gyereket mentorálunk, és ezen kívül még kb. 30 gyerekhez érünk el különböző foglalkozásokkal, de hogy ez a mentorálás, ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek hetente van velük kapcsolat, tehát heti 4 napot vagyunk nyitva, ez egy ilyen mindennapos jelenlét szinte, és nagyon sokszor hétvégén is szervezünk nekik programokat, és akkor ezeket a gyerekeket, akiket mentorálunk, nem biztos, hogy mindenki bejön minden nap, de nagyon sokan igen, tehát hogy egy 20 gyerek, az biztos, hogy ott van minden nap, minden héten, és hogy nekik segítünk a tanulásban, gondozzuk a tehetségüket, biztosítunk nekik szabadidős programokat, és hogy így igyekszünk, hanem azt gondolom, hogy az utóbbi, vagy ennek az elmúlt 11 évnek mióta dolgozunk, ez a legnagyobb eredménye, hogy egy olyan ilyen megtartó bázist és kis közösséget hoztunk létre ott az élménytárban, ahova a gyerekek, hogyha már itt kirepülnek, akkor is tudják, hogy oda fordulhatnak támaszért, probléma megoldásért, segítségért, És ennek a kis közösségnek tényleg ilyen hatalmas megtartó ereje van. Egyszer az egyik gyereknek az anyukája úgy fogalmazott, hogy ő amikor így ránéz arra, hogy ahogyan mi vagyunk a gyerekekkel, hogy akkor ő nem is felnőtteket, meg gyerekeket lát, vagy pedagógusokat, meg gyerekeket, hanem hogy mintha egy nagy család lenne. És akkor, tehát hogy ez nyilván egy ilyen nagy-nagy energiát igénylő dolog, hogy a mentoraink és az önkénteseink, akik napi szinten ott vannak a gyerekekkel, az egy dolog, hogy délután a gyerekekkel foglalkoznak, de hogy azokra a foglalkozásokra fel kell készülni, meg kell tervezni, meg kell szervezni, el kell vinni, meg kell valósítani, és akkor nem, és akkor nyilván, tehát hogy ez egy nagyon szép dolog, vagy lehet, hogy ez az ilyen 60-70 elért gyerek soknak hangzik, de hogy azért rendszer szinten ez mégiscsak elég kicsi, meg kevés, és a legtöbb forrás, ami elérhető, az valami ilyen nagyobb, átfogóbb munkát, hálózatot vár el, tehát hogy arra egy kicsit nehéz pályázni, vagy kevés az olyan pályázat, ami ilyen nagyon helyi, nagyon lokális kis közösségeket támogat. És hogy tehát van ez a mindennapos munka, amire elő kell teremteni a pénzt, és akkor ezen kívül nyilván így kell kicsit így túllépni az élménytárnak a keretein, ja, túllépni, és hogy így a saját módszertanunkat, meg szemléletünket szélesebb körben is terjeszteni, és tulajdonképpen ez az, amivel szerintem fogunk tudni majd még több, vagy tehát, hogy tudunk majd szakmai támogatásokat szerezni, illetve a pályázatokat majd megnyerni, hogy egy kicsit ezt a módszert így más körökben is el lehessen terjeszteni. Úgyhogy most ilyen terveink vannak, együttműködések más, az ország más pontján működő hasonló szervezetekkel, intézményrendszerekkel való együttműködése, egy kicsit bevinni azt a fajta civil szemléletet, amit mi képviselünk. Igen, tehát hogy
mióta csináljátok ezt?
Hát 2010-ben kezdtük el az első felkereséseket ott a Gyárváros környékén, tehát akkor kezdtünk el először programokat szervezni a gyárvárosi gyerekeknek.
Azért kérdezem, hogy ezek akkor már vannak olyanok, akik, tehát hogy gyakorlatilag a mentoráltjaitok között uh-huh. elég sokan, akik már nem járnak, nem tudom. Nyilván nem azt mondom, hogy végeztek, hanem kiléptek, igen, kirepültek tőletek. Hogy van velük még valamilyen kapcsolatotok, vagy ez hogy néz ki?
Igen, mi így igyekszünk így az utánkövetésre is hangsúlyt fektetni, tehát egyrészt azt szoktuk mondani, hogy azt az üzenetet próbáljuk átadni a gyerekeknek, hogy gondoljanak ránk úgy, mint egy ilyen világító torony, és hogyha bármikor így segítségre van szükségük, akkor ott van az a világító torony, és oda vissza lehet fordulni, és hogy erre már egy csomó visszajelzés érkezett, tehát hogy azért a kamaszkor környékén a legtöbb gyereket elég nehéz megtartanunk, akkor nem feltétlenül ezek a közösségi vagy nem az ilyen jellegű közösségi programok szokták érdekelni a gyerekeket, de hogy nagyon sok esetben történt az, hogy amikor valaki elakadt, vagy kiesett az oktatási rendszerből, vagy elakadt a tanulmányaival, hogy akkor újra megkeres minket, hogy segítsünk neki, szeretne újra beiratkozni iskolába, vagy munkát szeretne találni, vagy segítsünk, mert bukásra áll angolból, tehát hogy ez az üzenet így bemegy, úgyhogy elég sok olyan, tehát akikkel kezdtük, ők most ilyen 18-20 évesek, és közülük többen kerestek már meg, meg többükkel van ilyen állandó kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy így tudunk nekik eredményesen segíteni munkakeresésben, iskolakeresésben, vagy akár csak volt, aki a jogosítványát tudta a mi támogatásunkkal megszerezni, tehát hogy tényleg igyekszünk így utánkövetni a hozzánk járó gyerekeket.
Jó, az oldalatokon kb. Minden információ megtalálható arról, hogy hogyan lehet nektek segíteni, majd linkelem egyrészt az adásba is, meg a hírlevélbe is. Úgyhogy okay. Sok sikert ezekhez a adomány támogató gyűjtésekhez, és
köszi.
Köszönöm a beszélgetést.
Hát én is köszönöm.
Ez volt a Mecseki Műzli Podcast második adása. Ha tetszett, akkor kövesd a kedvenc alkalmazásodban. Ha már követed, akkor iratkozz fel a hírlevelemre, amiben minden csütörtök reggelre összegyűjtöm, amit Pécsről tudnod kell és tudni érdemes a héten. Ha már feliratkoztál, akkor segíts működtetni, azaz legyél előfizető vagy támogató tag. Ha pedig már ez is megvolt, akkor minden rendben lesz. És köszönöm a figyelmet!